azt megbánta sodra. Ne szólíts ki, uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri Hittudományi Főiskola 37 levelezős hallgatója vehette át diplomáját az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában a hétvégén. 10 katekéta lelkipásztori munkatárs, 9 hittanárnevelő, 18 katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésben részt vett hallgató. Dr. Dolhai Lajos rektor a háladó szentmisében tanításában a hivatás jelentőségéről szólt, és a nap szentjére, Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott, neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Reményének adott hangot, hogy a végzett hallgatók a diploma megszerzése által új hivatást kaptak a megváltó Jézustól. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A tartós kánikula fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat, A rendőrség vízágyúkkal locsolt az embereket a budapesti Hősök terén. Teljes hálózati összeomlással fenyeget a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT szolgáltatási területén kialakult vízhiány. A hétvégi vízfogyasztás 55%-kal haladta meg az átlagot. Szadán napközben már el is fogyott a víz, és Ürön, Pomás, Solymár egyes részein sincs több. Eközben Pilisvörösváron az autómosók továbbra is tele vannak, írja körképében az Index. Már vasárnap 110 településen volt valamilyen fokú vízkorlátozás. Mínusz 342 cm volt a Tisza vízszintje Kiskörösnél, ez új negatív rekord. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, nem kellene megvárni, hogy a rendszer összeomoljon, mert az súlyos következményekkel jár. A tartós hőség miatt több elővárosi motorvonat is túlmelegedett, ezért jelentős forgalmi korlátozásokat vezettek be a Budapest környéki vasútvonalakon. Demecser és Kisvárda között leszakadt a felső vezeték, emiatt a vonatok csak egy vágányon kisebb késéssel közlekednek. A tárnoki és a Szászhalombattai vonalon több modern Flirt motorvonat is lerobbant. A MÁV tájékoztatása szerint ezeket a szerelvényeket 35 fokos kinti hőmérsékletig tervezték, most azonban már 60-70 fokosra melegszenek a fémtetőszerkezetek és a gépészeti terek. Megteltek a párizsi halottas házak az országot sújtó hőhullám alatt, és már nem tudnak újabb holttesteket fogadni, írta meg az AP hírügynökség. A hatóságok közlése szerint 1000-rel több haláleset történt az átlagosnál, de az több hetet vagy akár hónapot is igénybe vehet, mire majd pontosan meg tudják mondani, hogy mennyi. Vélhetően az adat ennél sokkal nagyobb lesz. Az előző kormányzat szándékosan átverte az országot és az embereket, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Orosz rulethez hasonlítva az előző kabinet költségvetési politikáját, Magyar Péter arról beszélt, míg az Orbán kormány a magyar embereknek 3,7, majd 5%-os idei költségvetési hiányról hazudott, az apparátus áprilisban már a 6,8%-os adatot használta, ma pedig már azt látni, hogy ha nem hoznák haza az uniós 1000 milliárdokat, akkor a valahol talán legnagyobb hiányt mutatna a büdzsé, a GDP 8,3%-át közelítő rátával. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosítását, amely stabil, kiszámítható, valós és felelős alapot teremt majd Magyarország újjáépítéséhez, közölte a kormányfő. Azt is jelezte, a minisztereket arra kérte, hogy minden felesleges, pazarló költést vizsgáljanak ki és szüntessenek meg. 50 napja kezdte meg a munkát a Tisza kormány, mondta el napirend előtti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök hosszan sorolta már elvégzett feladatokat és sok mindent, amihez hozzákezdtek, vagy tervben van. 16 év gazdasági eredményeit ismertetve a Fidesz frakció vezetője több adat mellett megemlítette például, hogy az átlagbér 750-ről 2200 euróra nőtt. Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy a Fidesz választási győzelmei után mindig csökkent a költségvetési hiány. Így volt ez 2014-ben, 18-ban és 22-ben is. Az idei évet már nem tudhatjuk meg, szavai szerint. A kormány az azonnalra megígért kampánytémáit sem tartja be, legyen szó rögtön megtörténő fizetésemelésekről vagy áfa csökkentésekről, közölte a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a kormányuk utolsó negyedéve alatt dobogós volt a gazdasági növekedésünk az unióban. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője szerint pedig a Tisza kormány nem a jogállamot állítja helyre, hanem kifejezetten távolodik attól. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható fántyol és gomoly felhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar, nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat majd elő. Néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 20, napközben 40 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berec Renáta. Mai műsorunk első részében Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rendvértanúiról, majd Zöldi Pált, a férfi sátor alapítóját hallják. Tartsanak velünk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Kamil ferences testvér vagyok a Gyöngyösi Kolostorból. Az elmúlt alkalommal a hét ferences vértanú életéről kezdtem el beszélni. Károlyi Bernát, Köröztös Krizosztom, Kovács Krisztróf, Hajnal Zénó, Kis Szaléz, Lukács Pelbárt, Kriszten Rafael, ferences szerzetesek 1944 és 1954 között életükkel tettek tanúságot Isten iránti elkötelezettségükről, emberszeretetükről. Mindannyian tudták előre, hogy a nemzeti szocializmus és a kommunizmus diktatúrái alatt kiállni az egyházért, a hívekért, az üldözöttekért, a kisemmizettekért, hát finoman fogalmazva, nem vett majd jó fényt rájuk. Kriszten Ferenc 1899. november 19-én Kőrösbányán született, Hunyad vármegye területén. Elemi tanulmányai után 1915. augusztus 28-án öltötte magára Szent Ferenc ruháját, és kapta a Rafael nevet, nyilván Szent Rafael arkangyalra való tekintettel. Novícius a pécsi rendházban volt. 1916-ban egyszerű fogadalmat tett, majd 1920. december 8-án örök fogadalmat. 1922. június 29-én szentelték pappá. Először Szatmár Németiben volt segédlelkész, később került 27-ben Kecskemétre hitszónoknak, hittanárnak, a Szent Antal Társulat vezetőjének. Már az egészen korábbi századokon keresztül végig a ferences rendházakban, vagy plébániákon, vagy templomigazgatóságokon mindig voltak különböző társulatok, külön a nőknek, férfiaknak, akiknek igyekeztek buzgalmát fellendíteni, üdvösségüket pártolni. A különböző századokban természetesen különböző társulatok alakultak, de mindvégig az a lényeg, hogy volt 4-5-6-8 társulat egy-egy plébánián. 1928-ban Pécsre kerül hitszónoknak, segédlelkésznek, irodai szolgálatosnak, háztörténet jegyzőjének, és nekem különösen kedves beosztás szerint könyvtárosnak is, a rendház könyvtárának az őre volt. 29-ben kerül Kecskemétre, ahol például pártfogásába vette a ferences harmadik rendet, a családosokat, a Szeráfi kollégiumban magiszter volt, és hát más szónoklatokat is elvállalt. 1935-ben Pécsre kerül hitszónoknak, segédlelkésznek, nagybőti szónoknak. Valószínű, hogy a rendházban is, a plébánia templomban is kellett nagybőti beszédeket mondjon, de az is lehet, hogy sokfelé meghívták a környékbeli településekre. Ebben az időben vezette a ferences miseszövetséget is. 1936-tól kezdve házfőnök helyettesnek is kinevezik az eddigi tisztségei megőrzése mellett. 37-ben került a Budapest Pasaréti Ferences rendházba, hitszónoknak, hitoktatónak, a háztörténet jegyzőjének, itt lesz a vezetője a cserkész csapatnak is. A pasaréti rendházat több más kolostorral együtt a 30-as évek elején alapítottuk, ez is az új vállalásaink sorába lépett be. Valamikor az országúti ferences plébánia területéhez óriási nagy terület hívő létszám alakult, de aztán a ferencesek igyekeztek sokfelé kápolnákat, templomokat építeni, mint például a Rózsadom tetején a Tövis utcai Kapisztrán Szent János templom, vagy kicsit kéjebb a Hüvösvölgyben a ferences, hát igazából zarándokhely Magyar Szentföldnek mondtuk, hogy ne kelljen olyan messzire bejárni a Margit Karóti ferences plébániára, hanem tudjanak a hívek különböző szentmiséken részt venni, szentségekhez járulni egy kicsit közelebb az ő életterületükhöz. 1940-ben kerül Nyíregyházára házfőnöknek, hitszónoknak. Itt lelki vezetője a Szent Kereszt nővéreknek, gyóntatója is. 1941-ben újra Budapestre kerül a Margit Karóti ferences rendházba és plébániára, ahol házfőnök plébániai adminisztrátor. Minden egyházközségben különösen nagy gondja volt a szegényekre. A háború vége felé, különösen közeledve az ostromhoz, működtetett egy szegény konyhát is a rendház, a plébánia, ahová például a világi rend vezetésével több mint 500 ember kapcsolódott be, hogy segítsenek a rájuk bízottaknak. Ebből az időből maradt föl, hogy például kecskét vásárolt a rendház, amely állatot a kertbe elregerészett, és hát az óriási tej hiány volt abban az időben, de legalább a kisgyermekkel rendelkező anyáknak tudtak valamennyi tejet adni. Egyik alkalommal így emlékezik meg egy dialógusról, beszélgetésről egy tanú, egy szemtanú és fültanú. 1945-ben egyszer Rafael atya éppen a konyha előtti folyosón beszélgetett Hilár testvérrel, amíg vártam, hogy szólhassak, a következőket hallottam beszélgetésükből. Mondja testvér, mennyi élelmünk van még? Hilár testvér azt mondta, ha tartjuk a népkonyhát egy napra, ha csak a rendháznak főzünk, akkor egy hétre. Rafael atya gondolkodás nélkül vágta rá a választ. Addig eszünk, amíg a híveink. Egy életre megragadott ez a párbeszéd, bár jellemző a ferences szellemre, de akkor ez az együtt koplalás lehetőségének vállalását jelentette, mondja ez a szem és fültanú. Az országúti plébánián hadigondozónap keretében meleg ruhát juttattak el a fronton harcoló katonáknak. A rászorulók részére burgonyát és tejet osztottak ki. Mikor körbezárták az oroszok Budapestet, Krisztán Rafael plébános a kerületi óvóhelyekről, illetve lehetséges miséző helyekről tájékoztatta az érseki általános helytartói hivatalt. Abban az időben azt is leegyezte, hogy melyik óvóhelyre hány személy tud elférni. Ezek a különböző óvóhelyek olyan 180-150 ember befogadására alkalmas helyek voltak. Templomunk, illetve annak esetleges pusztulása után kultúrházunk szemmise hallgató közössége részére 240 személy részére rendelkezik óvóhelyjel, írja egy alkalommal. A bombázások idején óvóhelyről óvóhelyre járt misézni, gyóntatni, vigasztalni, nem csak ő, hanem különböző rendtársaink is. Amikor Szálasi Ferencet a parlament kétháza beiktatta nemzetvezetői tisztségébe, majd a németek felrobbantották a dunai hidakat, így ír. Az első hírek céltudatos robbantásról szóltak, és azt gondoltuk, hogy a forgalmat leállították. Amikor nyilvánvalóvá lett, hogy a villamos kocsik is a Dunába estek, Szabó Szerinnel a helyszínre igyekeztünk. Addigra a Radecki raktanyából kivezényelt nyilasok elállták a Dunához vezető utat, és csak erőszakos fellépés után engedtek hivatásunk teljesítésére. A Duna parton szolgálatot teljesítő formaruhás nyilas nem várt előzékenységgel a készen álló propellert ajánlotta fel. Ezen igyekeztünk a pesti oldal felé, a Duna közepe táján leállott a propeller, és kisebb csónakot rendeltek a mi szolgálatunkra. Amikor a Dunaparton elláttuk a sebesülteket, egy rendelkezésünkre nyújtott csónakkal a vízbe omlott hídra siettünk, ahol a vízből kimentett halottakkal láttuk el az utolsó kenet szentségével. A modern lelkipásztorkodás iskola példája volt. Ez 1945-ben írja a Historia Domusban, vagyis a budai háztörténetben. Az ostrom idején a városi vízhálózat is megsérült, vagy elpusztult. Az emberek a rendház kútjára jártak vízért, néha hosszú sorok alakultak ki. Az ostrom alatt elfogyott mindenütt az élelem, a kereskedések kifosztva, szétrombolva, kiégve. Mikor lesz itt élet? Olvassuk a háztörténetben. Eddig konyhánkban 140 emberre főztek. Ez a szám az ostrom után napról napra emelkedik, elérte az 1400-at. A pápai nunciatúra népkonyháját a Nemzetközi Vöröskereszt égisze alá helyeztük, és orvosi ambulanciát nyitottunk az egyik földszinti szomában. Emiatt eléggé tisztelték a házat, olvassuk a háztörténetben. 44-ben zsidómentő hálózatot is szervezett. A nunciatúrával közösen egész vagonokat fordítottak vissza, melyek már a cél felé haladtak a deportálandó zsidókkal. Az első időben, vagyis az első zsidó törvény megszületése után havi rendszerességgel indította keresztelési felkészítőket azon zsidók számára, akik így akartak megmenekülni. Most két idézetet szeretnék felolvasni a Hét Ferences vértanúhoz összeálltott Ima 9-et című füzetből is. Negatív események, amelyek által Isten utat nyitott nekem másokhoz. Nyilvánvalóvá lett, hogy a nunciatúra és a hercegprímás erőfeszítéseket tesznek, minél többet menekítsenek meg. Ezzel hatálytalanítsák az embertelen intézkedéseket. A hercegprímás körlevelet adott ki, de egy nappal előbb az iroda táviratilag letiltotta a körlevél felolvasását, mert a kormányzat a budapesti zsidók deportálásának beszüntetését ígérte. A nunciatúra menleveleket bocsátott ki, amiket néha figyelembe vettek. Ilyen expedícióra felkért engem is Angelo Rotta, apostoli nuncius. A nyugat felé menekülő csoport már Hegyeshalomhoz ért. Napok múlva sikerült a menlevél tulajdonosait hazahozni. Siralmas állapotban érkeztek a kelenföldi pályaudvarra, ahonnan vánszorogva tették meg az utat a rendőr laktanyába. Csak ott bocsátották őket szabadon, írja Kristen Rafael rendtársam 1945-ben. 46-ban pécsi rendházba kerül, ahol házfőnök, plébániai adminisztrátor, hitszónok, gyóntató, segédlelkész, vezeti a Krédó Egyesületet. De 1949-ben már 60-ban tanáljuk. 1950. júniusában megkezdődött a szerzeteseknek a deportálása. Amikor ez a 60-i híveknek tudomására jutott, körbevették a rendházat, hogy így oltalmazzák az ottani ferenceseket. Az ávósok felszólították Rafael atyát, hogy oszlassa fel a tömeget. Mivel ez nem sikerült, mindenkit agyba főbe vertek. A ferenceseket az Andrássy út 60-ba szállították. Rafael atyát a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés címén 1951. január 31-én életfogytiglani börtönre ítélték. Ezt olvassuk. Istenem, mikor lesz már ennek a szenvedésnek vége? Szörnyen szenvedek. Uram, ne hagyj el, segíts, hogy el ne essek. Szenvedek, nagyon szenvedek. Őrizte meg szavait az egyik rabtársa. Rafael atya a rendi nekrológium szerint 1952. szeptember 15-én halt meg a Conti utcai börtön kegyetlen viszonyai következtében. Gyenge egészsége sohasem gátolta abban, hogy segítségére siessen másoknak. Életútja önmagunk felülmúrására bátorít minket a lélek erejében. Most van folyamatban, hogy Kristen Rafael rendtársunk földi maradványait azonosítsuk. 52-ben elföldelték, és sokáig ismeretlen volt az ő sírhelye is, meg földi maradványainak a helye ismerete is. Most pedig végezetül hallgassuk meg a hét ferences vértanú boldoggávatásáért mondott imádságot Simonné Gulyás Eszter tolmácsolásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrát sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences testvér sorozatának 6. részét hallották. A hét boldog beavatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Kristen Rafael atya élettörténetét ismertette. Ha esélyt adsz, életet adsz. Te kitől kaptál esélyt? Irgalmat gyakorlok, vagy igazságot teszek? Mi épít engem? Mi építi a másikat? Az igazság érvényesítése sokszor egyszerűbb megoldás. Vagyok-e olyan erős, hogy irgalmas lehessek? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Zöldi Pállal, a Férfi Sátor alapító vezetőjével.
Sose öld meg. Tehát ezt minden apának tudom mondani. Az apa ölni tud. Avval, hogy nem érti meg a gyerekét. Mert az apának nagyon nagy szava van. Akármilyen plüsmaci apák, nagy szavuk van. És a gyereknek az irgalomra van sokszor szükséges, hogy az apától az ugyanolyan fontos. Más az anya szerepe, és más az apa. Ha az apa föl tud oldozni, és azt tudja mondani, na gyere, üljünk, de mit nem értesz? Egy feladatban, egy matek, egy nem tudom mi. A gyereknek rengeteget jelent. Tehát egy apának ugyanilyen irgalmasnak kell lenni. De egy apa akkor tud irgalmas lenni, hogyha belül van a súlypontja. Az ön a gyerekem. És hát egyest hozott, intőt hozott. Vajon megmeri mondani? Vagy sumákol, hazudik, majd később derül ki, elnapló, nem tudom mi. Nem. Az a jó, hogyha azzal állít be, hogy fater, nem jött össze. Nagyon sajnálom. Tehát ez nagyon lényeges, hogy egy apa ilyenkor ne sújtson le, mint a légycsapó. Hogy mi etetünk, ruházunk, altatunk, és nincs más dolgod, mint hogy tanulj. Ez mindig az. De a gyerek is gyerek. Értjük. Aha, hát ezt most jól elsomptad. De majd megjavítjuk, kijavítjuk. Hogyha ő is csak szédeleg, fut a főnöke, a világa, nem tudom minek a elvárásai után, hát nem is tud figyelni a gyerekire. De ha belül van a súlypontja, és azt mondja, ez vagyok én, gyerekem nem lesz Nobel-díjas. Na, zakson, nem lesz Nobel-díjas, akkor is az én gyerekem. Nem tudok mit csinálni. Én amikor egyik gyerekem igazgatóit kapott, akkor hazamentem, ugye, mert beivattak, és akkor mondtam neki, figyelj, ha meg akarsz halni, akkor csinálj ilyeneket. Állj ki a dombtetőre, aztán üvöltsél, mint szarvasbőgéskor, és ezért. De a másik véglet se igaz, hogy neked, mert hogy akkor műt, akkor menjek a fal mellett, mindig nem mondom, nem kell a fal mellett menni, de nagyon szép szarvasok nőnek föl, annélkül, hogy sunyognának, bujkálnának, csak körülnéznek előbb, figyelnek, és akkor életbe tudnak maradni sokáig, tudod? Tehát a gyerekemnek is nem azt mondtam, hogy hülye vagy, meg ezért. Hát ezt jól megcsináltad, hallod, de mostantól akkor figyelj oda egy kicsit, mert ebből neked lesz bajod. Én már érettségiztem, én már mindent megcsináltam. Tehát ennyibe fontos, hogy egy apa értse meg. Attól jobb nem lesz, ha leordítom a fejét. Nekem a tanáraim középiskolában nagyon, nagyon is tárgyszerű tanárok voltak. Volt a Ambrus atya, aki nagyon szeretett engem valamiért. Hát ismerte szüleimet, tehát hiteles embernek tartotta őket, de az hamar fölfogta, hogy a matematika nekem valahogy nem ér oda. Vagy én nem érek oda. És arra emlékszem, hogy ő kiírt a táblához, és tudom, hogy ilyen deriválási képletet kellett végigcsinálni, de hosszú volt, tábla hosszába. És mind mondta, hogy na, de most akkor mi a következő lépés? Palika, na, mondjad. És akkor küzdöttem, törtem a fejem. Igen, és akkor osztjuk az egész. Úgy van, na, írd alá. Ma se tudom, hogy ez mi volt. De azt, hogy ő szeret engem, és irgalmas velem, magyarul, hogy van a világban olyan, hogy irgalom. Ezt onnan tudom, hogy ő engem akkor azon az órán, mert voltak más egyéb dolgozat és egyéb ügyek, de ez az óra megvan bennem. Hogy éreztem, hogy a végén majdnem gratulált, hogy kihoztam az eredményt. Közben én éreztem, hogy nem tudom, nem csapott be. Én nem hittem azt, hogy jó matekos vagyok. De azt tudtam, hogy az Ambrus atya egy nagyon jó ember. De ezt is bevizsgálták, mert nyilván nem magamtól tudom, csak nem tudom idézni, hogy onnan, hogy visszakérdeztek tanár arcokat a gyerekektől, 50-60 évesektől, és a tanárra emlékeztek, hogy mit tanított, arra nem. De arra, hogy ő volt a Szalai tanár úr, hú, és ennekem egyszer beszólt, és akkor lefagytam 2 napra, de onnantól felszívtam magam, arra emlékszem. Mert tanulni lehet, tanítani reménytelen. Nem érted a kémiát abszolút. A 6-8-13-on ezt tudtam, hogy ez valami nagyon fontos bűvös szám. De hogy ez mire való, és egyáltalán mit vacakolunk ebben, arról fogalmam nem volt. És beívatta a szüleimet, és mondta, hogy hát meg fogok bukni, mert fogalmam nincs a kémiáról. És emlékszem, hogy a szüleim mondták nekem, hogy hát az atya annyit mondott, hogy azért készüljön a gyerek, készüljön órákra, ez a lényeg. És emlékszem, akkor hétfőn, ez ugye hétvégén volt, hétfőn felszólított felelni. És a anyag, tananyag a kémiai mérőeszközök volt, pipetta, lombik, hasonló. És én iszonyúan bevágtam az egészet, mert hát, hogy tanulni kell. És 5-öst kaptam. Kaptam egy 5-öst kémiából, ami hihetetlen volt. És nem buktam meg. Ez egészen elképesztő volt, és az ő nagyon finom érzékére vallott pedagógiájára. Magyarul egyik tanár se tért el a tananyagtól. Se az Ambrus, se az Zénó, vagy a Edvin atya. Mind a kettő ragaszkodott hozzá, de mégis valami esélyt tudott adni nekem. És én azt gondolom, hogy nagyon egy tanárnak abszolút tudni kell. Ott mese nincs, azt tudni kell, amit tanítok. De hogy lássam a fölvevő mögött a gyereket, az embert, azt a kis remegő palántát, aki nem is érti, nem is akart ebbe az iskolába jönni. Ő fogalma sincs, hogy miről van itt szó. Ő egész máshol jár. Ő a Winnetut olvassa igazából. Tehát azt lássa, és adjon neki egy esélyt. Ez szerintem a tanárnak óriási, óriási lehetőség.
Az elmúlt percekben Zöldi Pált, a Férfi Sátor alapítóját és vezetőjét hallották. Kedves hallgatóink, ezzel a Lélek útjaim már a véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Somogyi Márton, az adás szerkesztője Tikovics Ernő volt.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek mit évő legyek című írásának 3. részét Tóth Levente előadásában hallják. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkeszti.
Neil Boyd Egek mit évő legyek.
Úgy tűnt, évek teltek el. A karórám, amely sohasem esett pánikba, azt mondta, 8 perccel múlt az óra. Végre meghallottam, hogy a templom ajtajában a durva lábtörlőn erősen dörgölgeti valaki a lábát. Valaki nagyot sóhajtva letérdelt a gyóntató székembe, de kívül esett a látómezőmön. Találgattam, talán a virágos, cserepes, kalapos hölgy merített elég bátorságot hozzá, hogy visszatérjen, és ha igen, mit fogok neki mondani? És ő mit fog mondani nekem? Áldj meg, atyám, mert én bűnben vagyok. Megkönnyebbülésemben meg tudtam volna ölelni láthatatlan gyónómat, hogy így összezagyválta az előírt bevezető szöveget. Dominus sit in corde, az Úr legyen szívedben és ajkadon, hogy híven és alázatosan bevald bűneidet, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A kereszt jelét rajzoltam a levegőbe. A gyermekhang folytatta. Atyám? Igen. Ez a második gyónásom. Nekem az első, gondoltam. És mikor gyontál először? Kérdeztem. Kis szünet után a hang válaszolt. Pont az első áldozásom előtt. És az mikor volt? 2 hete, mindenki tudja. Nos, magyaráztam. Látod, én új vagyok a plébánián. Ó, mondta a hang nem sok meggyőződéssel. Ismét szünet, amit megint a hang tört meg. Itt van még, atyám? Igen, mondtam hálásan, hogy valami jel mutatkozik arra, hogy gyónom nem hagyott faképnél. Mik a bűneid, kedves? Tetszett nekem ez a formula. A kedves, jó, meghatározatlan angol szó arra, hogy megszólítsunk egy gyermeket, akinek kora, neme meghatározhatatlan. Dudleswell atyának persze meg lenne erre a gúnyos észrevétele. Disznónak neveztem a fűszerest. Szóval nem csak a jenkik olyan nyíltak a hibáik bevallásánál. Igen, mormoltam anélkül, hogy állást foglaltam volna. Nem akartam olyan színben feltűnni, mintha akár elnézném a vétket, akár megbotránkoznék rajta. Kétszer, atyám. És miért nevezted így? Mert megérdemelte, tényleg disznó volt. Értem, mondtam, nem tudva magamba eldönteni, elegendő-e ez az indok erre a jelzőre. Miből gyanítottad, hogy disznó? Nem akart nekem csokoládé és májvacukrot adni, mikor kértem tőle. Újabb szünet, és megkérdeztem. Van még valami? Csend, csak a térdeplő hintázása törte meg majd suttogás. Háromszor paráznaságot követtem el. Pislogtam a sötétbe. Vajon nem valami idősebb emberrel van dolgom, mondjuk egy vékony hangú törpével? Kinyögtem a kérdést, amiről Flynn kanonok úr azt tanácsolta, sose tevjük fel. Mit csináltál pontosabban? Kivettem 3 pennit az anyukám pénztárcájából. Majd a hang rögtön kijavította a tévedést. Nem, ez már a következő parancsolat, ugye az a furcsa. Tudom már, mi volt, 3-szor loptam. Anyukád bízik benned, kedves, mondtam, inkább gyöngéden, mint szemrehányóan. Nem szabadna becsapnod. Eszébe sincs, válaszolta hang. Micsoda? Nem bízik bennem, van annyi esze. Van még valami más? Kérdeztem, hogy változtassak a tárgyon. Tartozott nekem a mosogatásért. Van valami más? Ismételtem. Ő is megtette. Nem fűztem hozzá semmit. Elkövettem egy halhatatlan bűnt. Halálos bűnt? Hogyan? Az ajkamba haraptam, megint egy tiltott kérdés. Múlt vasárnap nem mentem misére. Miért, beteg voltál, vagy valami ilyesmi? Nem, sóhajtott a hang, és akkorát fújt a gyónófülke függönyére, hogy az feldagadt, és a fülemet csiklandozta. Márzs nem akart velem jönni. Márzs a nővéred? Nem, Márzs az anyukám, ezt mindenki tudja. Én új vagyok, kezdtem, de feladtam. Édesapád nem jár templomba? Az apukámra gondol? Igen, az apukádra. Eljött az első áldozásomra. Máskor nem. Azt mondta, legközelebb már csak a koporsójában jön ide, atyám. Megnyugtattam háborgó szívemet, arra gondolva, hogy a gyerek csak idéz. Katolikus az apukád? Nem, atyám. Hívő ember? Nem, autóbuszsofőr. Nos, mondtam, miután első gyónón fölött ítélkezésemet már elég hosszúnak találtam, elég tételül menj a szűzanya oltárához, és mondj el egy mi atyánkot és egy üdvözlégyet apukádért és anyukádért, most pedig bánd meg bűneidet, még feloldozlak. Kiterítettem a papírlapomat a térdemen, és halkan olvasni kezdtem a feloldozás szövegét. Próbáltam átélni az alkalom ünnepélyes voltát. Papi életemben először bocsátok meg Krisztus nevében bűnöket. Miserator tui omnipotens Deus. Már eléggé előre haladtam, és még mindig nem hallatszottak a bűnbánat szavai a gyónó oldaláról. Megálltam, és bátorítólag elkezdtem. Szánom és bánom minden bűnömet, mert azokkal a végtelenül jó és szeretetreméltó Isten. Szánom és bánom, ismételte a hang, és én, gondolva, hogy most már egyedül is folytatni tudja, befejeztem a feloldozást. Menj békével, kedves, és imádkozz, értem, mondtam végül. Recsegés, majd csoszogás hangja, mielőtt a hang újra megszólalt. Elfelejtettem a penitenciámat, atyám. Egy mi atyánk és egy üdvözlégy. A gyuntatószék másik ajtaja kivágódott. Egy arasznyi kis árnyat láttam elsuhanni, és hallottam a gyerekláb kopogását, ahogy végigment a templomon. Valaki más lépett a fülkébe mély sóhajjal, a térdeplő recsegése közepette. Gyanakodtam, hogy ezúttal nem fogom olyan könnyen megúszni, megadtam az áldást, hallgattam. Semmi hang. Mikor gyónt utoljára? Kérdeztem, mivel még mindig nem jött semmi hang, megismételtem a kérdésemet, csak hangosabban. A topogás és az árnyék visszafelé tartotta a gyóntató szék irányába. Halk kopogás hallatszott az ablakon, az első gyónom beszólt. Bye-bye, atyám! Isten veled, kedves, mondtam, ahogy az apró lábak nesze elhalt kint, és a hang hazament Marshoz. Most már második gyónomra fordíthattam figyelmemet. Mikor gyónt utoljára? Hallottam, hogy a nehéz lélegzés folytatódik, így idegesen kopogtattam a deszkán, hogy valami választ kapjak. A helyzet kínosan világossá vált. Süket néma, csak süket néma lehet. Kihúztam a fiókot, semmi nem volt benne. Lázas gyorsasággal ráírtam a saját papírlapomra, mik a bűnei, és betettem a fiókba. Pár percig vártam, míg a firkálás zaja megszűnt a rács másik oldalán, aztán újra kihúztam a fiókot. A kérdésem alatt világosan, olvashatóan ott volt a válasz. Törődjön a saját dolgával! Dühösen elhúztam a függönyt, és a rácson keresztül, mint hal a hálóban, Dudlesbell atya kerubarca ragyogott rám. Ne felejts el visszatenni a székemet, ha végzett! Nem, atyám. Még valami, Nél atya. Igen, atyám. Legyen tartózkodása a Szent Júdás plébánián továbbra is olyan boldog, ahogy elkezdődött. Szokatlan terhesség. Első benyomásom plébánosomról az volt, hogy nyájas külseje ellenére körmön font öreg huncut. Ez a benyomásom hamarosan beigazolódott. Egymás mellett álltunk a templom előtt egy vasárnap reggel. Még miseruhában volt, mert az volt a szokás, hogy alig, hogy befejezte a késői misét, még a kórus még buzgón zengte az imát a királyért, ő otthagyta a sekrestjét, és mint a nyúl, végig rohan az oldalhajón, hogy üdvözölje a kifelé tóduló híveket. Nekünk, papoknak olyan közvetlennek kell lennünk, mint a nap vagy az eső, mondta nekem. Ahogy a jó nép pislogva a napvilágon kifelé özönlött a templomból, mindegyikükkel kezet rázott és Isten áldását kérte rájuk és övéikre. Dudlesbell atya a gyülekezet minden tagjával megismertetett, nevük, címük felsorolásával. Olyan volt, mintha azt várná tőlem, hogy betanuljam a telefonkönyvet. De a sor vége felé bemutatott egy családnak, ahol a név ismerősen csengett. Neil, atya, szeretném, ha megismerkedne Mr. és Mrs. McCauley-val, a plébánia oszlopos tagjaival. Sugárzó mosolyjal fogadták a búkot, és igazi ír szívélyességgel rázták meg a kezemet. Ez pedig, folytatta Dudlesbell atya, férjezett leányuk Mary Frost. Üdvözöltük egymást Mary Frosttal. Kicsit zavarban voltam, ahogyan az nőtlen embereknél lenni szokott, ha egy erősen előre haladott terhességgel találják szemben magukat. Neil atya, mondta Mrs. McCauley, a család nyilvánvaló feje, a mi Timünk sokszor beszélt magáról. Ekkor jöttem rá, hogy Tim McCauley családjának mutattak be, aki legjobb pajtásom volt a szemináriumban. Legközelebb Timre kerül a sor, mondta Mrs. McCauley halkan. És ő is nagyszerű pap lesz majd, tette hozzá Dudlesbell atya. Az a helyzet, mondta Mrs. McCauley, elmagyarázva, amiről gondolhatta, hogy épp olyan jól tudom, mint ő, a mi Timünk alszer pap most is jövő ilyenkor mutatja be az első miséjét a Szent Júdás templomba. Ha Isten is úgy akarja, tette hozzá a hallgatag Mr. McCauley. Na és, hogy van, Méri? Kérdezte Dudlesbell atya, csinos gömbölyű lányukhoz fordulva, akinek arcvonásai rendkívül emlékeztettek a fivérére. Méri elpirult. Ahogy várható, tekintettel a körülményekre, atyám. Örülök, hogy ezt hallom, felelte Douglaswell atya. Az atya adta össze Mary-t és Patrickot a Júdásban, alig több mint 9 hónapja, tájékoztatott Mrs. McCall inkább hangszórónak alkalmas hangerővel. Szép esemény volt, mondta a plébános. Elfelejthetném valaha is. Soha. És Douglaswell atya áldásának hathatós volt a nem sokára az egész világ előtt nyilvánvaló lesz, mondta az ékes szóló Mr. McCauley. Azt gondoltam, a világ már így is elsőrendű fogalmat alkothatott az elkövetkezendőkről. Mellettem Mr. McCauley topogott. Már nagyon várjuk a boldogító eseményt, atyám, suttogta. Néhány héten belül, folytatta a felesége, Méri megajándékoz bennünket a legelső fiú unokánkkal. Igaz, Méri? Méri még sötétebbre pirult. Ha Isten is úgy akarja, mormolta. Átérezve Méri kényelmetlen helyzetét, próbáltam eloszlatni zavarát. És hogy van a férje, Mrs. Frost? Köszönöm, atyám, nagyon jól. Birminghamben van. Én is csak hétvégére jöttem ide le. Méri, mondta Douglaswell atya, azt hiszem, nagyon bátor lány vagy, hogy ilyen helyzetben egyedül tetted meg azt az utat otthonról. Minden rendben lesz, atyám, és Pat várni fog ma este Birminghamben a New Street-en. Mr. McCauley hozzátette, szóval nem sokára újabb keresztelő vár magára, atyám. Minden keresztelőnek előre örülök, válaszolta a plébános, de most siessenek, egy perccel se kelljen szegény Mérinek tovább áldogálnia, mint ahogy okvetlenül szükséges. Amikor a boldog család eltávozott, Douglaswell atya inkább csak magának ismételgette. Bájos lány. Bájos lány ez a Méri. Igazán bájos. Ebédnél megjegyezte, milyen feltűnően hasonlít egymáshoz Méri és fivére Tim. Ha megúszza, hogy az anyjához hasonlítson, boldognak érezheti magát az asszonyok között. Hát azt magam is láttam, hogy az anyja erős egyéniség. Erős, mint a gorgonzola sajt, és büszke, mint a páva. Úgy éreztem, szokatlanul epés a hangja. Vallásos teremtésnek látszik, mormogtam. A News of the World-ot lapozgatva így szólt. Ó, vallásosnak, igazán vallásos, ha engem kérdez, túltesz minden farizeuson. Alig várja a kisfiú unokáját, atyám. Na, ezt ezúttal nem kapja meg. Egy percig hallgattam, találgattam magamban. Proféta-e vagy a szülészek ma már talán meg tudják állapítani a születés előtt a gyermek nemét? Biztos benne, atyám? Teljesen biztos. Douglaswell atya hirtelen összehajtotta az újságját, a szemüvegét a homlokára tolta, és így szóltna. Ígérje meg, hogy nem fecsegi ki, amit most mondok. Megígértem, de nem értettem, mi lehet itt. Sub sigillo. Úgy értem, folytattam. Kezelje gyónási titokként. Az az igazság, hogy Mary Frost egyáltalán nem terhes, legalábbis szívből remélem, hogy nem az. A nyelvem hegyén volt a kérdés, nem tévede. Ahányszor kinyitotta a száját, mindig jobban összezavarodtam. Atyám, nyögtem ki végül, hiszen terhesnek látszik. Nagyon terhesnek kell látszania, de valójában Mérinek pár hónapja már megszületett a kisbabája. Látva hitetlen tekintetemet hozzátette, mégpedig egy kislány és nem fiú. Mrs. McCauley-nak kislány unokája van, ami több annál, mint amit megérdemel. De atyám, akkor miért látszik Méri terhesnek, amikor nem az? Régi trükk. Párnák, nélatya. Párnák. Kelletlenül megmagyaráztam. Paddy Frost teherbe ejtette Mary McCauley-t 2 hónappal előbb, hogy összeházasodtak. Méri nem kurva, biztosíthatom. Az első és egyetlen alkalommal, hogy elment Paddyvel, állapotos lett. Termékenységük csak tapasztalatlanságuknak tudható be, ha érti, amit mondok. Tehát váratlan házasság? Kérdeztem. Kényszerházasság, ez inkább a közismert kifejezés. Kicsit elmosolyodott. Úgy értem, össze kellett házasodniuk? Hát bizonyos értelemben igen, de ne felejts el, szerették egymást. Pedig tipikus ír, nem siet az oltár elé, csak ha megfelelő oka van rá. Váratlan tehetsége az apaságra szolgáltatta a sürgető okot, és vita nélkül megesküdtek. Azt mondják, semmi nem hoz össze jobban egy párt, mint a gyermek. Dudleyvel atya azzal folytatta, hogy Mrs. McCauley túltengő büszkesége miatt volt kénytelen ő maga is fortéhoz folyamodni. Mary jól tudta, milyen anya jutott osztály részéül. Ha bevallotta volna neki, hogy más állapotban van, ajtót mutatott volna neki, és a félénk kis ember előtt bevágta volna az ajtót. Ezt tényleg megtette volna? Semmi kétség, Neil atya. Ne felejts el, ez az asszony a tűzeglápok országa mélyéről jön. Hát nem magáról a Szent Szűzről nevezte el a lányát is? Csak azt csodálom, hogy egyáltalán megengedte, hogy drága Méri lánya magára öltse a házasság buja kötelékeit. Minden esetre az igazi szemefénye Tim, akiből pap lesz, és így az egész család számára helyet tud biztosítani a mennyben. Mrs. McCauley nem bírná elviselni a gondolatot, hogy azt suttogják, Szent fiának ledér testvére van. Hát ismerem ezt a fajtát, atyám. Volt egy ír fiú, aki velem együtt lépett be a szemináriumba, és aki 6 hónap után feladta is, és nem térhetett vissza a szülővárosába, Dublinba, mivel félre sikerült pap lett belőle, és szégyent hozott a nyavajás családjára. Egyébként Galwayből való. Mit lehet kezdeni emberekkel, akik így gondolkoznak, Neil atya? 2 hónappal a szertartás után, mielőtt még bármi látszott volna, én telepítettem át a fiatal házasokat Birminghambe, pedig kőműves, és hát Birminghamben épp olyan jól rakhatja egymásra téglákat, mint máshol. Kivettek egy szobát a város szélén, anyagilag kicsit nehezen vannak, tudja, hogy van az, mikor azzal kezdik, hogy 2 száj van és 2 fizetés, aztán meg 3 száj 1 fizetéssel. Hát, de valahogy megvannak. Elégedettek már csak azért is, mert távol vannak McCauley mamától. Végig gondoltam első tanévem anyagát, mielőtt megpróbáltam feltenni a kérdést. Egyetlen kérdést még, atyám, hogy intézi el, haboztam. Hogy egyeztetem össze a lelkiismeretemmel? Úgy értem, nem tudtam elég finoman kifejezni, mire gondolok, de úgy látszik, megértette. Hát ez a következő kép van, Neil atya. Méri nem mondja, hogy terhes. Én sem. De mindenki más ezt mondja, atyám. Na, ez igaz, de ez az ő véleményük. És nem érzi magát semmiképpen felelősnek a félreértésükért? Neil atya. Méri menthető, hallgatólagos fenntartással él. Tudja, mi a hallgatólagos fenntartás? Hát párnát tenni a pulóver alá és hagyni, hogy az emberek azt higgyék, várandós valaki, amikor nem az, gondoltam. De csak annyit mertem mondani, olyan mesterkedés, mely megtéveszti az embereket anélkül, hogy kifejezett hazugságot mondana nekik. Akvinói Szent Tamáshoz méltó meghatározás, kiáltott fel elismerően Dudleyvel atya. Vannak helyzetek, higgy el nekem, amikor hazudni bűn, de az igazság kimondása szerencsétlenség lenne. És a hallgatás? A hallgatás lehet nagyon terhes, ha megbocsátja a kifejezést. A hallgatás pontosan azokat a gyanúkat keltheti fel, amelyeket szeretnénk kiküszöbölni. Hát gondolom, hogy ez így van, atyám. Neil atya, a papnak jó pókerjátékosnak kell lennie. Annyi titka van, gyónás és egyéb, amelyeket nem árulhat el, hogy a hallgatólagos fenntartás igen szakavatott gyakorlója kell, hogy legyen. Hogy változtassak a tárgyon, megkérdeztem. Mikorra irányozta elő, hogy a kisbaba megszülessen? Néhány nap múlva Méri élete párja Pedi táviratot kell, hogy küldjön McCauley mamának. Nézze, itt van. 2 papírlapot vett ki a tárcájából. Az első sürgöny, ez van benne, anya és gyermeke, egészségese, kislány, szeretettel Ped. Nem vagyok benne biztos, Pedi tud egyáltalán írni, így nekem kell a tollát vezetnem. Ez pedig, mutatott a másik papírra, levél, amit Méri majd pár nappal később küld el. Ebben megmagyarázza, hogy mivel a kisbaba koraszülött, felnéztem, koraszülött, atyám, valójában 2 hónappal korábban született. Mondjuk így, koraszülés miatt egy pap Birminghamben megkeresztelte, és a nagyanyja után Kathleennek nevezte. Fogát csikorgatta a hölgy említésekor, akinek szerinte túlzott büszkesége annyi kellemetlenséget okozott neki. És valóban meg van keresztelve a kisbaba, atyám? Természetesen, csak nem képzeli, hogy arra kényszerítem Mérit, hogy miattam hazudjon. Három nappal a születése után megkereszteltem a kis Kathleen-t Paddy lakásán. Ön a birminghami pap? A pap Birminghamben, javított ki. De atyám, olyan udvariasan beszéltem, ahogy csak tudtam, azt tanultam, hogy kisgyermeket magánhelyen csak akkor keresztelhetünk meg, ha az halálos veszedelemben van. Teljesen igaza van, Neil atya. És nem volt közvetlen halálveszély, amikor Kathleen világra jött? Úgy érti, tényleg koraszülött volt? Egyáltalán nem, a fogantatás után percre 9 hónapra született. Úgy értem, a lelki halál veszedelme forgott fent, érti? Na, ne próbálja nekem megmagyarázni, hogy a kánoni törvény nem erre gondol. Az Úr szándéka a fontos. Lelki halál, ismételtem, remélve, hogy valami magyarázatot kapok. Neil atya, nem folyna körös körül lelkek gyilkolása, ha nyilvánosságra kerülne az igazság? Mrs. McCauley kitagadna a lányát, és amilyen farizeus, úgy is halna meg. Mérés a kis Kathleen elveszíteni az anyját, illetőleg a nagyanyját. Kívülálló szemében ez nem nagy veszteség, de számukra talán fájdalmas lenne.
Neil Boyd, Egek, mit évő legyek című írásának harmadik részét Tóth